10 óra 14 perc van, folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével. Az elmúlt blogban a híreket megelőzően megnéztük, hogy a különböző gazdaságok hogyan teljesítettek a háború kitörését követően az inflációs válságban, az energiaválságban. Ugye itt konkrét számokat mondtál azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag gazdasági értelemben talán Kína a nyertese, hogyha fogalmazhatunk ilyen egyszerűen ennek a háborúnak. Oroszországgal hagytuk abba, most egy friss információ, Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter azt közölte, hogy a múlt hónapban a Kreml olajbevétele közel 60%-kal volt alacsonyabb, mint közvetlenül az invázió után, ugye ennek oka, hogy nyomott áron értékesítették az olajat Kínának. És Oroszország kapcsán egyébként mik a kilátás? Ugye ott 2,2%-os volt a csökkenés tavaly, idén mi prognosztizálható?
A Nemzetközi Valuta Alap erre az évre egészen minimális recessziót jósol az orosz gazdaságnak, mínusz 0,2%, hát valószínűleg ez még változni fog. Mint az előbb is említettem, jelentős tartalékokkal készültek föl erre a háborúra. A tartalékok valamelyest csökkentek, de még mindig kitartanak. Az olajárak még az olajsapkával is magasak. Tehát most nyilván, amit az előbb említettél, hogy Janet Yellen azt mondja, hogy egy évvel ezelőttihez képest mennyivel alacsonyabbak az olajbevételek, ugye ezeket a politikusi megnyilvánulásokat nagyon szeretem. Mert
de ebben van valamennyi igazság azért,
ez,
nem?
Ez igaz. Az a kérdés, hogy milyen bázist veszel alapul.
Világos, igen.
Az a helyzet, hogy tavaly már a háborúk elindítása előtt is magasak voltak az olajárak. Tehát ez így néz ki, hogy az olajárak akkor kezdtek el emelkedni, amikor a világban a járvány utáni lezárásokat feloldották, és akkor az olajára nagyon gyors emelkedésnek indult. Tehát egy évvel ezelőtt is már magasak voltak az olajárak. Na most akkor erre jönnek még rá, ugye az olajár, sapkák, stb. Tehát akkor ehhez képest van a 60%-os mínusz, ez nagyon jól hangzik, valóban így van, de amint látjuk, ez az orosz gazdaságot azért nem rendítette meg, és hogyha idén tudják tartani ezt a nulla, mínusz 1% körüli GDP változást, akkor ez egy teljesen jó szám, és a szankciók valóban azt mutatják, hogy csak hosszabb távon lehet látni, hogy mennyire tudták roncsolni a gazdaságot.
Viszont Oroszország most úgy tűnik, hogy inkább ezt a felőrlő taktikát folytatja Ukrajnában, ugye villámháborúra készültek, de most már legalábbis szakértők azt mondják, hogy ha évekig elhúzódik a konfliktus, az is Oroszországnak gyakorlatilag megfelelő, hogyha fogalmazhatunk ilyen furcsán ebben a rossz helyzetben. Térjünk át Kínára, ők még meddig vásárolhatják szerinted ilyen olcsón az orosz energiahordozókat? Gyakorlatilag meddig tarthat ki ez a kínai nagyon pozitív kilátás?
Igen, tehát az előbbi blogban értékeltük azt, hogy az elmúlt egy évben hogyan változtak a nagy gazdasági blokkok GDP növekedési kilátásai, illetve az inflációs kilátásuk, és akkor arra jutottunk, hogyha 2023-as évet nézzük, akkor ebben az évben a kínai növekedés, a nagy blokkok közül a kínai növekedés lesz a leggyorsabb, illetve hát India, és így India és Kína fogja adni a globális növekedésnek több mint a felét, ami egy nyilván egy fordulópont. Mi ennek az oka? Tehát először is, amint azt az előző blogban is láttuk, hogy jóval kisebb az inflációs nyomás. Miért kisebb az inflációs nyomás? Mert olcsóbban jutnak az energiahordozókhoz. Tehát ez a 2,1-2,3%-os infláció, amit januárban mértek Kínában, ugye sokkal alacsonyabb, mint az európai, amerikai infláció. A másik, hogy bővül a belső fogyasztás, ez a zero covid feloldásának a hatása. A másik, hogy alacsonyabb a kamatkörnyezet. Tehát alacsonyabb az infláció, alacsonyabb maradhatott a kamatkörnyezet, ami azt jelenti, hogy a hitelezés továbbra is tud magas szinten, tehát a hitelezési bővülés tovább is magas szinten marad, ami a beruházásokat is élénkíti. a mérsékeltebb energiárak szintén ehhez járulnak hozzá, és emellett van egy nagyon erős kormányzati ösztönző gazdaságpolitika, tehát a COVID miatti elégedetlenség után mindenképpen valamilyen politikai, a politikai, központi politikai szándék az az, hogy valamilyen gazdasági sikert tudjanak felmutatni, és ezek a tényezők mind amellé állnak, hogy egy robosztusabb gazdasági növekedés jöhet Kínában ebben az évben.
Viszont akkor ugye tágul az olló a kínai és az európai vagy az amerikai gazdasági növekedés ütem között, de szerintem azt is ki kell jelentenünk, hogy Európa, beszéljünk először Európáról, azért jobban alkalmazkodott a válsághoz, mint akár azt az előző év vége felé gondoltuk. Borítékolta mindenki a recessziót, és ahhoz képest mind a cseppfolyósított földgázbehozatallal, az alternatívák megtalálásával nem is azt mondom, hogy válságálló lett az európai gazdaság, de sokkal inkább rezisztensebb, mint amire korábban számítottunk.
Az inflációs válság nyilván Európában érezteti a legjobban a hatását. Ez nem is kérdés, tehát egy energiaválság, ami tompább lett a sokkal enyhébb tél miatt, másrészt pedig ugye az energiaárak szépen lassan lefelé indultak tavaly már szeptember után, egy mérsékeltebb pályára álltak. Ez is támogatta azt, hogy végül is meg lehetett úszni a recessziót, tehát ez egy több tényezős dolog. De azért azt mindenképpen megnézném, hogy Európa milyen központi intézkedéseket vetett be azért, hogy ezt a recessziót el lehessen kerülni.
Hát a nagy ára
kerülni.
Volt ennek.
Ugye nagy ára volt, rezsitámogatásokat vezettek be, és még mindig nagyon sok pénz van a helyreállítási alapban. Ugye ez a helyreállítási alap, ez 675 milliárd euró körüli, tehát ebben a hitel, a kedvezményes hitel is benne van, és ennek a nagy részét még mindig nem hívták le a tagállamok, sem a hitelnek a nagy részét, sem a támogatásoknak a nagy részét, tehát ebből a 675 milliárd euróból még azért nagyon sok vár kifizetése, holott a járvány már réges-rég lecsengett, és a járvány utáni helyreállítás már, ugye elvileg annak már az első évén túl is vagyunk. Ezzel szemben ugye az Egyesült Államok folyamatosan adta az állami ösztönző csomagokat, és most legutóbb, ugye ezt tavaly augusztusban fogadták el, az infláció csökkentő törvényt, ebben pedig egy újabb csomagot látunk, ami az energia átállást és a tiszta energia
hát előtérbe helyezését, vagy
igen,
priorizálását?
Azt célozza meg az infláció csökkentés mellett. És azért, hogyha...
Plusz
hogyha...
ugye ezt az Európai Unió protekcionista csomagnak titulálta, mert hogy ez kifejezetten az amerikai gazdaság, amerikai termékek védelmére született.
Hát igen, igen. És ennek az infláció leszorító csomagnak ez a része, amiről most itt beszéltünk, ami az energetikai átállást, illetve a tiszta energia előállítást, vagy zöld energia előállítást irányozza elő, ez 390 milliárd dollár. Tehát itt most azt látjuk, hogy a különböző kormányok állami, hogy is mondják ezt, ilyen élénkítő programokkal ezt a jelenlegi, hát nem is recessziós környezetet, de egy stagnáló, magas infláció mellett stagnáló, 1,5%-os növekedés produkáló gazdaságokat hogyan próbálják meg beindítani. És azért itt egy ívet húznék, hogy 2010-es évek elején még az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti úgynevezett átfogó partnerségi megállapodásról kezdődtek meg a tárgyalások, ami a világ legnagyobb szabadkereskedelmi blokkját adta volna az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Na most ehhez képest most ott tartunk, hogy különböző állami csomagokkal egymás versenytársaivá vált egyre nyilvánvalóbban az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió. Tehát miközben az Európai Unióban jóval magasabb az infláció, bár ugye Amerikában is magas az infláció, de az Európai Unióban is magas az infláció, plusz még ugye az energiaválság az Európai Uniót sújtja, a helyreállítási alapoknak a lehívása nagyon lassan halad. Eközben az Egyesült Államokban az infláció leszorított csomagba még beletettek 390 milliárd dollárt.
Ott sokkal gyorsabban tudnak reagálni, ott nincsenek ugye olyan tagállamok, akik egymást megvétóznák, vagy befeküdnének kicsit az egymás akarata elé?
Hát ez a 390 milliárd dollár, ez nagyon sokat fog számítani, mert a beruházásokat fogja tudni emelni, tehát azok a beruházások, amelyek ugye akár Európában valósultak volna meg, akkor lehet, hogy inkább elgondolkodnak, hogy Amerikába viszik inkább a gyártást. Ez az egyik, tehát a beruházási arányra fog pozitívan hatni. A másik pedig, hogy hát a törvénynek az a célja, hogy 40%-kal csökkentse a károsanyag kibocsátást 2030-ra, hát ugye ez a politikai szöveg, amivel eladják, de hát...
Legalább már nem 2050-ről van szó.
Hát valójában itt arról van szó, hogy egy beruházási versenyfutás indult a gazdasági nagyhatalmak között, és akkor ezt most egy inflációcsökkentő csomagba becsomagoljuk, az is nagyon jól hangzik, ugye?
Igen.
És a zöld energia átállás, ugye ki az, aki ne akarna a zöld energiára átállni, ki az, aki a környezetszennyezést támogatná, hát senki. Ez is egy nagyon jó cél, és akkor az egészhez adunk 390 milliárd dollárt, és elszipkázzuk a befektetéseket mondjuk adott esetben Európából. Viszont a harmadik indok, amivel tényleg ez is egy jogos indok, amivel meg lehet ezt az egész csomagot indokolni, az, hogy láthattuk a COVID-járvány idején, hogy milyen rossz, amikor megszakadnak a termelési láncok, a beszállítói láncok, és ezek amúgy is felhajtják az árakat, tehát csökkentsük le ezeket a láncokat, hozzuk Amerikába a termelést, és ezáltal az inflációt is le tudjuk csökkenteni. Végül visszatérve erre az úgynevezett TTIP-re, ez a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség, ami a 2010-es években elkezdték a két fél, tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok elkezdtek ezekről nagyon részletes tárgyalásokat folytatni, és évekig folytak ezek a tárgyalások, és egy ideig arról volt szó, hogy itt a két blokk közötti vámukat teljesen le fogják tudni bontani.
Ettől most messze állunk.
Hát most ehhez képest, ugye ez ugye Donald Trump elnöksége idején ezt az egészet végül is kifullasztották, leállították, és ehhez képest...
És Joe Biden se tért vissza.
Joe Biden pedig ugyanazt folytatja, igen. Tehát hogy a külsőségekben meg a lózungokban ugye nagy változás van, de vannak dolgok, amikben ugyanaz a politika megy tovább, és itt is az Amerikába hozzuk vissza a termelést címmel zajló politikai kampány, ez ugyanúgy megy tovább, és ennek van is értelme, és láthatjuk, hogy a magas infláció letörésében is ez szerepet tud játszani, másrészt az ellátási láncok biztosításának is óriási szerepe van, és ezért is jó, be fog nekik jönni szerintem ez az inflációcsökkentő program, úgyhogy Európának bele kell húznia.
Igen, nagyon röviden, mert tényleg évekig elhúzódhat akár a háború, évekig akár beragadhatunk egy magas inflációra. Európa hogyan tudná igazán jól érvényesíteni az érdekét, a gazdasági akaratát, hogyha Amerika felé nagyjából bezárulnak a kapuk, muszáj Kína felé nyitnia Európának is, és mondtad itt a lózungokat, mondjuk a német kormány hiába ítéli el Kínát ideológiailag, muszáj, hogy kínai beruházásokat, távol-keleti beruházásokat hozzon magához?
Eddig is jöttek Kínából beruházások, tehát az a kérdés, hogy erre mekkora a média reflektor irányul. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy erre nagy média érdeklődés irányuljon, akkor nem tesszük ki annyira az ablakba. Tehát eddig is jöttek Kínából befektetések, Kína eddig is nagyon sok fontos infrastruktúrába itt Európában bevásárolta magát. Nincs ezzel probléma, amíg ezt kontroll alatt tudják tartani. Tehát én inkább azt látom, hogy most a két nagy versenytárs, az Egyesült Államok és az Európai Unió között alakult ki, ezáltal az infláció csökkentő törvény által egy ilyen harca befektetésekért, a zöld befektetésekért és a például nagy autógyártó vállalatok iránt is irányába is egy verseny alakult ki, és hát ez nem biztos, hogyha Európa lassan reagál a változásokra, akkor ezt a versenyt bizony elveszítheti. És ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államok mögött, hogy ott van a dollár, és akár mennyire szinte el tudják a költségvetési hiányt engedni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és új szempontokat is megvizsgáltunk. Szabó Annával, a Növekedés.hu vezető szerkesztőjével itt a Reggeli Monitorban az elmúlt egy órában. Jó hétvégét, Anna, és gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 10:30-kor.